Mennyi édesatyánk, hálaadással köszönjük meg az elmúlt napokban is, közösen is megélt ajándékaidat. Köszönjük mindazoknak a szolgálatát, akik nekünk szolgáltak az elmúlt napokban azért, hogy mi pihenhessünk, feltöltődhessünk. És köszönjük, hogy újra összegyűjtöttél bennünket itt a munkahelyünkön azért, hogy állítottal kezdjük a napot és a hetet azért, hogy a Te erődre bízhassuk a magunk szolgálatát, életünket, ezért szólj, vezess, bátoríts, erősíts bennünket, ígéreted szerint. Amen. Korintusbeliekhez írt első levél, a második részének első 5 versét olvasom a napi igét. Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti közöttetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti közöttetek, és az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Pál a korintusi gyülekezetnek a mondani valóját úgy gondolom, egy nagyon fontos tapasztalat után írja meg. Ez a tapasztalat pedig az a híres aténi beszéd lehetett, ami mutatja a szellemi képességeit és talán a elvárásait is, hogy szeretett volna a filozófusok birodalmában teret nyerni. Korintusba, Aténból ment. De nyilvánvaló, hogy Vájnagy Ervin mondatát szeretnénk idézni, hogy náthát kapott a kereszténység Aténben. Nem olyan sikeres volt ez a beszéd, talán, mint ahogy Pál szerette volna, és talán át is kellett újra gondolni azt, hogy lehet-e olyan módon használni a filozófiát, vagy a filozófus gondolkodását, ahogy ő ott és akkor megpróbálta. Korintusban egy sokféle széthúzásban, megosztottságban érő közösséget talált, számon kértek tőle sok mindent, többek között azt, hogy hát Apollósnak sokkal szebb prédikációi beszédei vannak. Nyilván ez is motiválhatta, hogy ezeket a gondolatokat leírja, mert úgy gondolom, hogy itt egy nagyon szép revíziót találunk az apostol hozzáállásában. Nem ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek az Isten bizonyságtételét, ne is tudjak egyéb másról, mint Jézus Krisztusról róla is, mint megfeszítetről. Ha valaki egyszer is komolyan vette a luteri kereszteológiát, amit hát ő maga is Pálnál talál meg, akkor érti, hogy miről van szó. Nem kell csűrni, csavarni, nem kell túlzásokba esni ahhoz, hogy mindenáron eladjuk az evangéliumot, még akkor sem, hogyha megtanultuk az Ószövetségből, hogy aranyalmát ezüstányéron illik felkínálni, hanem igaz beszédet és hiteles mondani valót kell továbbadni a ránk bízott mértékek szerint, és nyilván nem is a mi erőnkön múlik, hanem azon, hogy Isten is munkálkodik-e, ugyanaz a lélek munkálkodik-e a hallgatóságban is, mint amilyen lélek a ige hirdetőben vagy az apostolban munkálkodott. Magáról annyit ír, hogy erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg közöttetek. Itt pedig nem arról beszél, hogy magát féltette volna, hogy a saját életét gondolta volna veszélyben, hanem arról, amit én úgy gondolom minden, nem csak ige hirdetésben, hanem emberek elé álló beszédben, tehát előadásban, színművészetben, előadó művészetben is érezhet az, aki nem rutinból dolgozik, hanem újra és újra nekifeszül, hogy valódi munkát, felkészülést belefoglalva a dolgaiba kiálljon emberek elé. Van egy valóban szent félelem az emberben, és ez nem is nagyon veszik ki, meg az a jó, ha nem veszik ki, ami arról szól, hogy küldetésemet be tudom-e tölteni. Amiért odaállok a szószékre, az előadó pódiumra, a mikrofon mögé, azt elvégzem-e hitelesen és hűségesen, ahol nem biztos, hogy én vagyok a lényeg, hanem amit képviselek, és akinek a nevében odaállok, és akiket meg akarok nyerni ennek az ügynek, vagy ennek a szólónak. Hogy ezt nem olyan könnyű egyszerűséggel elérni. Én ott vettem először észre igehirdetésekben, hogy néha kellett tartani gyerekisten tiszteleteket, de úgy, hogy a nagy gyülekezet is jelen volt, tehát ilyen családi isten tiszteletet. És amikor először feszültem neki ilyen feladatnak, akkor egy bölcs idős lelkész azt tanácsolta, hogy nagyon egyszerűen prédikálj, hogy a gyerekek is értsék, és majd ha a gyerekek veszik az adást, akkor hidd el, hogy a felnőtt gyülekezet is venni fogja az adást. És akik addig néha ilyen visszajelzésekkel voltak, hogy túl bonyolítom a dolgokat, meg túl kacifántosak az utcáim, amikkel bekényszerítem őket szellemileg, azok egyszerűen csak ragyogó szemmel kezdtek figyelni, hogy na, végre értettük a tiszteletes urat, és tudtuk, hogy miről van szó. Tényleg elgondolkodtató a dolog, mert nem csak a gyerekeknél, hanem úgy gondolom a szellemileg is a legkisebbhez kellene igazodni, és ha ott el tudom a legmagasabb rendű mondani valót is jól mondani, hogy fogadókészség van, hogy befogadás van, akkor a dolog működni fog. Most meg nem mondom a nevét, egy frank királyról írták le a történészek, hogy amikor az első keresztény misszionáriusokat fogadta, és meghallgatta ugye, a Krisztus bizonyságtételét tőlük, akkor egyszer csak a kardjához kapott, és azt mondta, hogy ha ott lettem volna, és az embereim, akkor Kálvária hegyen szétcsapunk, és nem engedjük, hogy a megváltót keresztre feszítsék. A történet úgy gondolom azért szép, mert ha más nem, annyi lejött egy pillanat alatt a királynak, meg a környezetében élőknek, hogy az a mondani való, amit a kereszténység hoz, az motiválni akar, és az tettekre indít, és lám a király rögtön oda csapott a kardjához, hogy a király hova csapjon, hát a kardjához oda csapott, hogy hát akkor kész a tettekre. Nem emberi bölcsesség hitető beszédében állt, hanem léleknek és erőnek a megmutatásában. És ez azért nagyon nehéz, mert a dolgot úgy gondolom pálnyomában arra kell hagynunk, hogy aki a szolgálatunkat vezeti, meg igazolja, az nem én vagyok, meg nem a saját erőmből jön, hanem az Isten bölcsessége adja ezt. Barkó Tóni bácsi valamikor egy megboldogult sejjén lelkipásztor mondta egyszer egy ilyen fiatal lelkész beiktatáson, hogy öcsém, rosszul mennek a dolgok. És néztem rá, hogy miért mondott Tóni bácsi, rosszul mennek a dolgok. Azt mondja, miért ünneplünk egy fiatal kollégát, a beiktatásnál, azt mondja, 40 évet lehúzott a szolgálatban, és kilép a szolgálat, akkor ünnepeljük. Mert akkor már tudjuk, hogy mit végzett el az Úristen általa, milyen hűséggel szolgált, mi mindent pecsételt meg az Úristen a szolgálatában, a munkájában. Azt mondja, arra nincs liturgiánk, hogy a kiléptetésnél hogyan búcsúzzunk el egy 40-50 évet szolgált lelkipásztortól. Nézd meg, azt mondja, a liturgiás könyvünket, ott ebben nem találsz semmit. De hogy egy frissen szolgálatba álltad, hogy kell beállítani és megfelelő ünnepi keretek között szolgálatba küldeni, arról találsz liturgiát. És úgy megforgattam magamban a szavait, és rájöttem, hogy itt nagy igazsága van. Nagy igazsága van. Nyilván azt is meg kellene tartani, de megfontolni azt, amit egy bölcsidős szolgálatban a hűséggel eltöltött életút után elmondott lelkészi tapasztalat jelez. A hatásból, az eredményből vissza lehet következtetni arra, hogy jó volt-e a magvetés, idejében volt-e a föld megdolgozva, minden munkát ahhoz, hogy 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit teremjen az a mag, elvégeztünk-e időben, és persze rajta volt-e az Isten áldása és a dolgokon. Mert az egy kulcsmondat, amit Pál itt kimond, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Benne vagyok most elég régóta már egy lelkészváltásban az egyik gyülekezetünkben, és több presbiteri gyűlésen is részt vettem, ahol könnyek között mondja el egy fiatal presbiter, hogy hát ő teljesen csüngött a lelkipásztorán, és hát ez a lelkipásztor indította el őt a hitútján, ez a lelki pásztor szólította meg a gyülekezet szolgálat közösségébe jöjjön, ez a lelki pásztor kínálta meg azzal, hogy nem gondolja, hogy részt kéne venni a prezsitérium munkájában, és a többi, és a többi. És most megdöbben, amikor látja, hogy az a lelki pásztor is gyarló ember, és vannak bűnei és nyomorúságai, és felzaklatott vele egy közösséget pont a legfontosabb időben, amikor lelkészváltás van. És ez egy iszonyatosan nehéz fájdalom, amikor az ember leszakad a szüleiről, amikor a lelki vezetőtől, ha tetszik, ha nem, ha akarom, ha nem, el kell válni. És aztán mondtam is neki, hogy tudja, ez azért van, mert ne XY szimpátiáján, szeretetén tájékozódjon, hál' Istennek még nálunk is azért változnak néha lelkészek. Mert az a legrosszabb dolog, ha hozzánk kötődnek, és csak hozzánk kötődnek a ránk bízottak, és nem tudunk magunk fölé mutatni, és magunk mögé mutatni, hogy valaki van itt még mögöttünk, fölöttünk, aki sokkal fontosabb. És persze az is szomorú, néha ez is megtörténik, hogy mert bennünket látnak a híveink, mert a mi bűneinkkel, nyomorúságainkkal szembesülnek, hátat fordítanak az Úristennek. Ez még szomorúbb talán. De amikor a hiteles, hitben járó személyiség megszületik, az bizony vajudáson, nehézségeken keresztül jön életre, csak úgy, mint a testi születés idején a gyerek is meghínlódja a világra jövetelt. És én úgy gondolom, ezért kulcsmondat ez a páli szó, hogy ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék a ti hitetek. Ezt kívánom valamennyinknek, ezt a lelkületet a szolgálatban, hogy veszünk csak el, és az énünket tudjuk visszaépíteni azért, hogy ő legyen minden mindenekben, és az ő dicsősége és az ő ereje növekedjék. Csendesedjünk el, imádság! Magasztalunk téged, mennyi édesatyánk, hogy te nem féltél kiszolgáltatni igédet, akaratodat, fiadat embereknek, még akkor is, hogyha tudtad nagyon jó sokszor a nyomorúságainkat, a bűneinket, a személyes terheinket, amelyekkel elhalványítjuk sokszor az evangélium fényét, derűjét, lehetőségeit. Mégis azt várod tőlünk, hogy mi magunk ismerjük fel, hogy nekünk szolgálni kell ezt a ránk bízott drága kincset, és úgy kell tennünk, ahogy Keresztelő János is felismerte, neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállnom. Add meg ezt az egyszerűséget, igazságot, szentséget, bölcsességet valamennyünknek a szolgálatban, és ott tudjunk mi neked hűen szolgálni, és a te országodat teljes odaadással, figyelemmel és hűséggel hirdetni minden népnek, kicsiknek, nagyoknak, erőseknek, erőteleneknek. Kérünk azokért, akik megfáradtak, akik betegek, akik gyászban járnak, akik hitük küzdelmeinek rögös útján vannak éppen, áld meg és őrizd meg őket, adj olyan vezetőket életükbe, lelki életükbe, akik túlmutatnak önmagukon. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.